A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket énekszóval, testvérek, énekelve a 251-es számú dicséretünket, annak első versét, meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Dániel könyve 3. részében, a 7., a 8. és a 13-tól a 18-ig terjedő versekben. A szent igét leülve, illő figyelemmel hallgassa a gyülekezet, amint írva található Dániel könyvének 3. részében, a 7., 8. és a 13-tól a 18-ig terjedő versekben.
Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síd, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ekkor azonban kádeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síd, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abédnego így válaszolt a király: Ó Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem is tennél, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán és annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, meghódol lelkünk te néked, nagy felség, ki vagy egy istenség az egész teremtettségben. Köszönjük, hogy hódolhatunk, hogy imádhatunk téged, És ezért vagyunk képesek egyáltalán szeretni. Mert aki téged imád, az az embert is tudja szeretni. Áldott légy, hogy még van kit megbecsülnünk, akiket mellénk adtál, családtagokat, hittestvéreket, ismerősöket, ezernyi ismeretlent, akiket hordozhatunk imádságban. Így köszönjük meg az elmúlt hét áldásait, ahogy kimérted napjainkat gondviselő szeretetedből, és így köszönjük meg a naponkénti számadás kegyelmét, bűnbánatot, bűnbocsánatot. Áldunk azért, Urunk, hogy csak téged illet hódolat, és semmilyen más földi hatalom és emberi dicsőség előtt nekünk nem kell térdet hajtanunk. Köszönjük lelked bölcs vezetését, hogy aki mégis arra érdemes, azt fejet hajtva tisztelhetjük, de Istenként nem imádhatunk mást, csak téged. De megvalljuk előtted, hogy sokszor pont azokat nem ismerjük, és nem tiszteljük igazán, akik a legközelebb vannak hozzánk. Alig tudjuk neked szavakba önteni, szíveket vizsgáló mindenség, Ura, hogy hányszor rójuk a köröket folytogató kohóban, amikor a lelki ismeretünk vádol. Félreértések, hozzád méltatlan hangvételek sziporkázó tüzében, és mint a gyerek, aki igazáért sír, belül zokog a lélek, mert látjuk fényességedet, hogy ott jársz velünk, s a te jelenléted mindannyiunké egyen-egyenként, s meg nem perzselődünk, hanem újjáteremtő szereteted bocsánatra és megújult életre visz. Áldott légy szabadító Istenünk, aki kihozol minket a kétségből, a félelemből, az izzó próbák fogságából, de ha nem tennéd is, áldassék szent neved a lelki készség magasztos ajándékáért, hogy mi mindig, mindenkor téged dicsőíthetünk, és ezt teszi egyedül teljessé az életünket. Urunk Istenünk, aki kész vagy felemelni szívünket ma is, ehhez a semmihez sem fogható előnyhöz, jövünk hozzád alázattal, hogy ne legyen semmi, ami visszatartja akaratodat, és semmi, ami megakasztja megújulni vágyó természetünket, életünket. Taníts ma minket igéddel, hinst parás hitünkre lelked szent olaját, hogy magasra törjön az egészen te hozzád, kit egyedül illet hódolat és dicsőség. Így kérünk, Urunk, hogy szent neved megdicsőléséért hallgass meg minket. Amen. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni kívánok, írva található Pál apostolnak Tituszhoz írott levele harmadik részében, az első 7 versben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint írva található Pál apostolnak Tituszhoz írott levele harmadik részében, az elsőtől a 7. terjedő versekben. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek mindenkor jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Szeretett testvérek, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, micsoda vígasztalás a feltámadott Jézus Krisztusnak ez a kijelentése. A világ valamennyi felbecsülhetetlen alamizsgája, a királyok királya átszegezett kezéből adatik, és uralkodik a gondviselés birodalmában, ahogy uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lészen vége. A kereszten való engesztelő áldozatnak, ennek a tökéletes szeretetnek, Isten bárányának tej hatalom adatott. Nem telik el úgy nap ezen a világon, hogy az ember ne ismerné fel ezt a tej hatalmat, a mennyei atya teremtő hatalmát, és egyszülött fiában újjáteremtő szeretetét. Minden egyes nap, minden egyes perce kínálja ennek lehetőségét a világban, amit a Szent Háromság Isten az ember igazi boldogságának otthonául szánt. Amikor Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen szép és igen jó. A bőség kertjében, mert az Éden ezt is jelenti, bőség, gyönyörűség, zavartalanul él az ember segítő társával, művel és őriz az isteni megbízás szerint, a mindenkori emberi méltóságot is megalapozva ezzel. A bőség kertjéhez tartozik a rend, az áldások rendje. És ezt az embernek magának kell kitapasztalnia. Megáldotta őket Isten, ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodik az ember, ahogyan kéri Isten, sokszorosan is az Istennek kegyeltjeként. Hordozza Isten arcvonását, annak hasonlatosságát, minden különbözőséget felülírva ezzel is, hogy az ember méltóságát biztosítsa, művelhet és őrizhet, ez lesz az ingyen kapott hivatása, melyre épülhet az összes többi, és mivel nem jó neki egyedül lenni, ad mellé Isten segítő társat, akit szerethet. segítségül kapja a másik embert, és uralma alá hajthatja a föld többi teremtményét, állat és növényvilágot, és képessé teszi arra is a mindenható Isten, hogy a mindennapi feladatait uralja. Az uralkodás felhatalmazása tehát eredetileg nem a hatalmaskodást, a könyörtelen kihasználást jelenti, hanem az embernek a mindenhatótól ráruházott megbízását, hogy a teremtés igen jó és igen szép folytonos rácsodálkozásával uralja a földet, és hálaadással kiaknázza belőle mindazt a jót, amit Isten beleteremtett. Uralja oly módon is, hogy a rábízottak is egyre csak Isten áldását éljék meg. Ezért felel az ember, hogy biztosítsa az áldások rendjét. És ezek közé tartoznak az emberi kapcsolataink is. Csak hogy a bűn miatt nem csak az ember arcán torzul az Isten képe és hasonlatosságának vonásai, hanem a szívében is torzul ez az uralomvágy. A bűn az Istentől elszakadt emberben elcseréli az isteni uralmat az emberivel, és egyenesen önistenítő hatalmába keríti. Ebben az Istentől ellentétes hatalom mámorban akar az ember uralkodni a másik ember felett is, ha kell kihasználva őt. És a művelni, őrizni mellett megtapasztalja, milyen tékozolni és rombolni, és az áldások rendjében belegázol a keserű rendezetlenség. Mi tagadás, mi nem tudunk nem versengeni. Árkot ugrunk, árral szemben úszunk, és munkálkodik bennünk az uralkodni vágyás. Egy utasításban, vagy éppen egy kedvünkre való szelektálásban, feszegetve, kóstolgatva a magunk uralmának határait. De lerij az ember cselekedeteiről, szavairól, lelkületéről, hogy miféle erőre támaszkodik és miféle hatalmat szolgál. Ahogy Jeremiás könyvében olvassuk, ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Szeretett testvérek, mai új szövetségi ige szakaszunk erről beszél, hogy mit jelent az áldások rendjében Istennek engedve élni. Kezünkben egy írás, egy pásztori levél, ebben benne van az is, hogy személyre szóló, és ezt a levelet annak, aki kapta, fel kellett olvasni a fennhangon a gyülekezetben. Ezért is van a végén többes számban az áldás, a kegyelem legyen minnyájatokkal. A levél címzetje az a Titus, aki az apostol igaz fia, így nevezi őt. Kiderül ebből, hogy Isten lelke Pált használta fel arra, hogy ez a pogány szülőktől született ember megismerje Isten megváltó szeretetét. Titus tehát az első apostol segédek közül való, aki mindig megbízhatóan teljesíti a rámért feladatot, őt küldte el az apostol Korintusba, emlékszünk, hogy fejezze be a jeruzsálemi gyülekezet részére az adománygyűjtést, és ő ezt teljesítette. Azután újabb megbízatást kap, mivel az apostol csak kevés ideig tartózkodhatott Kréta szigetén, őt hagyja ott és kéri meg, mint egy helyetteseként, megbízottjaként, pásztori megbízást adva. Óriási felelősség nehezedett Titusra ebben a szolgálatban, mert ez a sziget híres volt az erkölcstelenségéről, léhaságáról, ahogy József Attila az eszméletben fogalmaz, ott vannak ők, a léhalocska lelkek, és híres volt ez a sziget a hazugságairól is. Felütötte fejét számos tévtanítás. És mivel ezek súlyosan veszélyeztették az evangélium ügyét, ami már ott az apostol által meggyökerezett, lelkére kötötte Titusnak, hogy határozottan lépjen fel a különböző tévtanítókkal szemben. Voltak ott zsidó keresztjének, akik bár megtértek, mégis ragaszkodtak zsidó hagyományokhoz, oly módon, hogy ezt igyekeztek másokra ráerőltetni. Például az étkezési szabályokat, szembe menve Isten igéjével, minden tisztán tisztának. El tudjuk képzelni, hogy milyen óriási dolog lehetett ott Kréta szigetén, hogy egyáltalán eljutott oda az evangélium. Sokan el is indultak a hit útján, de az ige nem vált életté. És Pál a szívére helyezi Titusnak, hogy hogyan pótolja ott a krétai gyülekezetben a hiányosságokat, hogyan vértezze fel az ottaniakat a hamis tanítókkal szemben, és mint Krisztusban való munkatársát tanítja, nem elhallgatja, hanem konkrét iránymutatásokkal támogatja. Ő válasszon vezetőket, presbitereket az Isten lelkétől jóvá hagyatva, akiknek minden javallott tulajdonsága a levélben felsorolva, csak hogy néhányat mondjunk, akik fedhetetlenek, egyfeleségű férfiak, nem részegesek, nem kötekedők és nem haszonlesők. El tudjuk képzelni ezeknek az ellenkezőjét, hogy mi lehetett ott Kréta szigetén, ha ilyen vezetőkre volt ott azonnal szükség. És a teljes felsorolás ebben van összegezve, aki a jóra hajlandó. Az akkori görög-római kultúrvilágban ezeknek a szavaknak hatalma volt. Valakinek a hitelességére, a megfelelőségére mondták, a jóra hajlandó. Ezeket kell ennek a tanítványnak, Titusnak kikutatnia, ott Istennek az igen jó és igen szép áldásának a rendjéért. Ezt követi a levélben a szentek közösségére, a gyülekezetre vonatkozó, istenfélő magatartás tanítása, a házi tábla bemutatása, a keresztény élet szabályaival idősek, fiatalok, szolgai sorban lévők számára. És így folytatja. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Rendeljék magukat alá, ez a korabeli katonai kifejezés állandó készenlétet igényel. Az ember arra tudja a másikat emlékeztetni, amit már egyszer elsajátított. És azt tud emlékeztetni, aki maga is folyamatosan abban él. Emlékeztetni és figyelmeztetni kell a híveket arra, hogy a kereszténység nem egy mentesítő szabadságlevél a nem keresztény elöljárókkal szemben, és hogy egyáltalán nincsenek felmentve a társadalmi kötelezettségek alól. Legfőképpen azért, mert ahogy a rómaiakhoz írja Pál, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Az uralkodók hatalmát Jézus is, tanítványai, a majdani apostolok is Istentől valónak tartották. Az állam és az egyház is Isten szolgái, csak más formai keretek között. Az állam az élet rendjének felelőse, erre kapta a felhatalmazást, hogy kielégítse az embernek a kiszámíthatóságra irányuló igényét, és békés nyugalmat adjon. A reformátori hitvallások semmilyen államformát nem emelnek ki, hanem általánosságban szólnak a világi felsőbbségről, hatóságról. Elfogadják a különböző államformákat, de a tisztségek tekintetében Isten kijelölő hatalmát hangsúlyozzák. A keresztény ember tehát engedelmeskedik nem kényszerből, hanem Istennek engedve. Ez nem jelentette azt, hogy Jézus és tanítványai természetesen mindennel közösséget vállaltak volna. Ha látták a hatalmasságok bűnös cselekedeteit, ahogy maga Jézus is üzenetben inti Heródest, rávilágít jellemére, akkor ezt megtették akkor és ott, amikor szükséges volt. De a levélnek ebben az engedelmességre felhívó sorában van egy zárójeles üzenet, amit a Károli fordítás hívebben ad vissza. Emlékeztesd őket, hogy engedelmeskedjenek a fejedelemségeknek. A fejedelemségek Pál apostolnál a mennyei fejedelemségeket jelentik, ott például az efézusiakhoz írott levélben. Az angyaloknak megbecsülendő fejedelemségük van, mert Krisztus a feje minden fejedelemségnek is. Ezért az ember, miközben engedelmes az uralomnak, az uralkodónak, hatalmasságnak, fejedelemnek, egyúttal engedelmeskedik a mennyei fejedelemségek urának is hódolattal. De hogyan engedelmeskedjen az ember a földi hatalmaknak, a fejedelmeknek? Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Van itt egy sajátos szempont mindannyiunk életére nézve. Amikor mi magunk is átérezzük a hatalomnak émeítő ízét, szinte egy ember életet végig tud kísérni az a keserű mondat, ami minden magyarázat nélkül így hangzik, mert azt mondtam. Ott vagyunk az életünk elején, és amíg csak lehet életünk végeig, az alá-fölé rendeltségben szülő-gyermek kapcsolatban, és gyakran szól így mai világunkban is némely szülő a gyermekhez, tedd ezt vagy azt, miért? Azért, mert azt mondtam. Munkahelyi közösségekben főnök beosztott viszony, nem egyszer csattanó mondata ez, mert azt mondtam. Érezzük ugye, hogy nincs mögötte türelem, nincs mögötte megbecsülés, szeretet. Bajban van az szeretett testvérek, aki megfeledkezik a teremtésbeli uralom lényegéről, akinek az uralom a testi, lelki, szellemi erőfölényt jelenti, és nem az igen jó kiaknázását, és aki végképp összetéveszti azt a neki adott hatalommal. A hatalom mániás ember rankorságban szenved. Jól ismeri a bűntudatkeltés, a megfélemlítés, a fájdalom küszöb átlépésének tekintélyt, parancsoló praktikáit, melyekkel végül maga marad az élő Istennel. Vagy amikor a hatalom a mi kezünkben van, azt is jól ismerjük, amikor hatalmunkban áll valamit megtenni. Vajon mennyire vezetnek bennünket a saját önös érdekeink? Csodálatos példa a bölcsesség irodalom gyöngyszeme, a példabeszédek könyvének 31. része, ahol anyai jó tanácsok hangzanak el egy király számára. Micsoda örökség ez az édesanyától Lemuel Masszály király számára. Nyisd meg szádat a némáért, a múlandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt. Nem azt mondja neki ez az édesanya, hogy most lehetsz hatalmas, könnyedén sikeres, érted van a világon minden, most már majd elérheted, hogy kinyissák előtted az ajtót, hogy hajlongjanak előtted. Ez lesz ám az igazi tekintély. Hanem kiderül ennek az édesanyának a szavaiból, hogy az igazi hatalom sohasem öncélú, az igazi tekintély az, ha fölvesszük minden nap a múlandó ember ügyét, ha fölemeljük szavunkat az ő érdekében, ha fölemeljük az embert és az országot, és miközben ezt tesszük, magunk is emelkedünk vele. Az Isten némelyeknek magasabb lelket adott, nagyobb amplitúdókkal, és megadta hozzá a bölcsességet, amit ama napon majd számon fog kérni. De már a földi életben is lehet látni, a mérleg egyik serpenyőjében ott van, szeretett testvérem, a ráduházott hatalom, a másikban az a szeretet, amelyet kimunkáltál vele. Ezt írja az apostol, legyenek készen a hívek mindenkor jó cselekedetre. Világi és egyházi területen egyaránt nem téve különbséget, ahová őrálló helyét kijelöli az Isten. Ha meghívják az egyházat világi szférákba, az Isten ügyéhez, adjon Isten erőt az áldásra emelt kezekhez. Pár héttel ezelőtt egy hittan órán kisiskolásokkal beszélgettünk az élet csodájáról, a teremtésről magáról. Hogy az Isten gondolata az élet, szóltunk a zsoltáros szavával, Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. És hirtelen gondolattól vezérelve megkérdeztem egy ott ülő kisfiút, mit gondolsz, te miért születtél erre a világra? És ahogy kimondtam, úgy meg is álltam egy pillanatra, hogy hát miért kellett nekem ezt megkérdezni? Hát nem túl kicsi-e ez a gyermek ehhez a komoly kérdéshez? De ő azonnal válaszolt, gyermeki tisztaságával, hogy jobbá tegyen a világot. Így van ez, amikor tanítva tanul az ember. Legyetek készek minden jó cselekedetre, ilyen gyermeki alázattal. Aztán így folytatódik az üzenet a levélben, senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Nagyon fontos volt akkoriban a kis keresztény közösségek megítélése ott Kréta szigetén, minden egyes rezdülésük hangsúlyos volt, példázatosnak kellett maradniuk, hiszen igen sok múlott ezen. Ahol belefutottak a viszálykodásba, ott a kereszténységet minősítették. Ha valaki folyton megszólja a másikat, és nem megértő, ott áldatlan állapot fog uralkodni. Ez a felsorolt négy tulajdonság ma is jelen keresztény tanúbizonyságnak. Nem szólnak meg senkit, nem gyalászkodnak, kerülik a viszálykodást, megértőek azokkal szemben is, akiknek még nem tisztázott a hitbeli álláspontja, teljes szelídséget tanúsítanak kivétel nélkül minden ember iránt. Úgy, ahogy azt az Úr Jézustól tanulták, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Pál apostol egy másik levelében a szelídség lelkével, Krisztus lelkével, Krisztus szelídségével kérleli a korintusiakat. Akár egyházi felsőbbség, akár a legkisebb egyházszolga, vagy egy felebarát, ha Krisztus szelídségével kér, nincs ennél nagyobb erejű parancs. És tehetjük ezt azért, mert valamikor velünk is ezt tették. Maga Krisztus tanúsította szelídségét irántunk, ahogy maga feküdt rá a még földön levő keresztre, és állítatott fel mindenek fölé, hogy igazolja, övé minden hatalom menjen és földön. Értünk halt meg a kereszten, kik valamikor voltunk magunk is a bűn rabságában, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölök. És ő megszabadított, és ő titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Vagyis mi mindannyian azért szelídséget tudunk tanúsítani, ha kell minden ember iránt, még a nem keresztjének felé is, mert mi is csak Isten irgalmából lehettünk Krisztus követők keresztjének. Mert megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, íme a mennyei atya szeretete, nem az általunk véghezült igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, íme a lélek megújító kegyelme, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, íme a fiú közbenjárása, a teljes szent háromságban itt felsorolva, aki munkája az üdvösséget, hogy megigazulva részesei legyünk az örök életnek. A lélek megújító fürdőjében tudunk teljes szeretettel fordulni a másik felé. József Attila költői metaforája éppen ennek a felismerése. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Nem azért szereti az embert Isten, mert magától erre képes lenne, mert olyan tökéletes volna, hiszen mind hibázunk, mind elvétünk. Ahogy az elveszett juhocskát sem fajtisztasága miatt szereti, vagy a verebecskét jelentőségteljes éneke miatt, hanem éppen elveszettsége és éppen jelentéktelensége ellenére veszi őt vállaira, és magasztalja fel számon tartó szeretete. Mert minden élet értékes, és mindegyik az Isten dicsőségére rendeltetett. Szeretett testvérek, Isten gyermekei itt élnek ebben a világban, de nem ennek a világnak erejével és programjával, hanem Krisztus erejével és az evangéliummal. Övé minden hatalom menjen és földön, aki engedve mennyei atyának megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az ő szava életünk egyedüli vezérelve, nem nagyobb a szolga az Uránál. Boldog, aki Istennek engedve megvallja ma is keresztelő Jánossal, néki növekednie kell, nékem pedig alászállana. Amen. Csöndesedjünk el. Örökké való Istenünk, áldott légy, hogy ma is részeltettél a szentek örökségében, igéd és lelked által. Köszönjük, hogy megszülethettünk erre a világra. Urunk, ugyan emberileg egyedül érkeztünk, és egyedül is távozunk onnan, de áldott légy, hogy Te velünk voltál, és velünk vagy mindvégig, és közösségeken keresztül pásztorolsz végig e földi élet útjain, hogy egy csodálatos mennyei közösségbe vigyed népedet, a megítéltetés és a felmentés nagy napja után. Áldott légy, hogy addig is, mint a Te gyermekeid, felelősek lehetünk az emberi együttélés jó rendjéért, mert ahol rend, ott valóban szeretet is van. Urunk, szeretnénk a Te szeretetet hírnökei lenni ebben a világban, szeretnénk engedelmességben járni, alázatban, a tisztelet megadásával, testvéri szeretetben. Köszönjük, hogy szabadságunkban áll a jót tenni. Ezért kérünk, hogy lelked áldásával add meg a ránk következő hétnek erre nézve is drága alkalmait. De kérünk, hogy bocsásd meg önzőségünket, amikor úgy élünk, úgy beszélünk és viselkedünk, hogy minket szeressenek. Amikor visszaélünk a nekünk adott hatalommal, szülőként, munkatársként, testvérként. Könyörülj rajtunk. De áldott légy, hogy megjelent a Te kegyelmed egyszülött fiadban, minden ember üdvösségére, és szent lelked megújító fürdője nevel bennünket egy életen át józan, neked tetsző lelkületre és cselekedetekre. Kérünk, segíts, hogy ne tegyük hiába valóvá ezt a kegyelmet. Könyörgünk azokért a testvérekért, akiket a testi természetük szembeállított egymással egy időre. Könyörgünk, hogy hozd el számukra a szükségnékem alább szállanom alázatát, és Te magad vidd ügyüket békességre. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a mai kereszténység életével tudja hitvallón tanácsolni a mai világ hatalmasságait, és adj bölcsességet abban, hogy meglássuk a te elkészített áldásaid rendjét, és amikor őket eszközödül használod, tudjuk imádsággal és engedelmes szívvel támogatni. Áld meg, Urunk, azokat, akik szenvedések közt tanulják meg reád bízni magukat. Légy a betegekkel, a gyászolókkal, a te vigasztaló kegyelmeddel látogasd őket. És könyörgünk az orvosokért, ápolókért, a rendőreiért, akik példázatosan a feljebb valónak engedelmeskedve maradnak távol az övéiktől másokért. Áld meg áldozathozatalukat, és kérünk, hogy gyógyíts meg ezt a jajongó világot, hogy megteljen a szánk nevetéssel a te dicsőségedért. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népedért, hogy hatalmasságoknak és fejdelemségeknek mindig készen legyen megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőle a benne élő reménységet. Áld meg népünket határainkon innen és túl, áld meg vezetőinket szerte a világon, hogy lehessenek áldott közvetítői a te kegyelmednek, velük együtt bennünket, magunkat pedig kérünk, vonj egyetlen tekintély alá, a királyok királyának életet adó, engesztelő áldozatának örök tekintélye alá, hogy hálával együtt zengjük itt, s majd egykor odaát, seregek ura, minden enged te néked. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátom az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja Isten, és helyünket elfoglalva hallgassuk meg a további hirdetéseket.
Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünknek halottjai vannak. Dömös Démes testvérünket 88 éves korában temettük el, Fertőzön élt az idősek otthonában. Ugyancsak Török János testvérünket eltemettük, az elmúlt héten 80 éves volt, fertődi lakos. Mind a két családnak, a gyermekeknek, unokáknak, illetve a feleségnek ehelyről is Isten vigasztalását kívánjuk. Jelzem továbbá a testvéreknek azt, hogy az Isten tiszteleteinket továbbra is így fogjuk tartani. Tehát azt jelenti, hogy ma délelőtt 10 órakor, illetve délután 5 órakor tartunk ugyancsak Isten tiszteletet, amikor 30-40 személyig várunk testvéreket. Ennyien valószínűleg el tudunk férni ebben a légtérben és légkörben a Covid-járás járványra való tekintetre is. Hadd hirdessem a testvéreknek azt, hogy ebben az időben, tehát karácsony előtt mindig szeretett akciók indulnak református egyházunkban, kettő is, illetve több is szokott lenni, de kettőre szoktunk gyűjteni. Az egyik az úgynevezett nyilasmisi programunk, amely kisgyerekeknek, fiataloknak szól, határon túli gyerekeknek, általában játékokat és iskola szereket, egyebeket szoktunk neki küldeni. Most azonban a járványra való tekintettel ettől eltekint református egyházunknak a vezetősége, és csak a másikat részesítjük elénkben, ez pedig az élelmiszer adomány, amit úgy hívunk, hogy szeretett doboz adomány. itt a egyházközségünket is úgy kérjük, hogy eddig ugye az volt a rend, hogy mindenki hozott valamennyi adományt, lisztet, cukrot, sót, vagy akár étolajat, egyebeket, ezt jobban tudják a testvérek, amelyek tartós élelmiszerek, de úgy gondoljuk, hogy sokkal egyszerűbb volna az, hogyha akik tudnak, pénzt ajánlanak fel, tehát akkor nem kellene bejönni a lelkész hivatalba, vállalni az utat, és vállalni a találkozásból fakadó veszélyeztetettségeket, és mi ezt a pénzadományt küldjük el református egyházunk szeretett szolgálatának, akik megvásárolnák egybe akkor a szükséges ajándékokat, illetve élelmiszeradományokat, és így kérjük a testvéreket, hogy akik tehetik, tudjuk, nehéz helyzetben vagyunk, különösen most a járvány idején, de mindazok, akik ezt megtehetik, azoknak a pénzadományát nagy szeretettel kérjük, illetve várjuk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztor, és így hadd hirdessen még bocsánat a Biblia körünket is, amelyet ugyancsak megtartunk, kis létszámban vagyunk együtt, és ilyenkor megnyitjuk mind a két termet a légtér miatt, hogy jobban elférhessünk, tehát csütörtökön 5 órától várjuk a testvéreket, összes többi egyéb összejövetelünk elmarad. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztor, és így énekeljük el a 89. Zsoltárunk 4. versét, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnuszt. Tehát 89. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt.